Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 118. Zsoltárunk első versét. A 118. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, adjatok hálákat az Úrnak, mert nagy az ő kegyessége. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 293. énekünket keressük elő, és ezt énekeljük végig mind a hat versével. Jézus, ó, mi üdvözítőnk, kiben vagyon hitünk.
Jézus, ó, mi üdvözítőnk, kiben vagyon hitünk,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 9. részéből, az első versről a 15. versig terjedő szakaszból. A zsidókhoz írt levél 9. részében, az első verstől ezt olvassuk. Annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek is Isten tiszteleti rendtartásai, mint szintén világi szent helye, mert sátor építetett az első, melyben volt a gyertyatartó, meg az asztal és a kenyerek felrakása, ezt nevezték szent helynek. A második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentjének, melyben volt az aranyfüstölő oltár és a szövetség ládája, beborítva mindenfelől arannyal, ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszelje meg a szövetség táblái. Fölötte pedig a dicsőség kérubjai, beárnyékolva a fedelet, amikről most nem szükséges külön szólni. Ezek pedig eképpen lévén elrendezve, az első sátorba ugyan mindenkor bejárnak a papok az Isten tisztelet elvégzésére, a másodikba azonban egy-egy évben egyszer csak maga a főpap vérrel, melyet önmagáért és a nép bűneiért áldoz. Azt jelentvén ki ezzel a szent lélek, hogy még nem nyílt meg a szentély útja, fennállván még az első sátor, ami példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, melyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálat tévőt, csakis ételekkel, meg italokkal, és különböző mosakodásokkal, melyek testi rendszabályok, s a jobb rend ideig kötelezők. Krisztus pedig megjelenvé, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem a bakok és tulkok vére által, hanem az ő saját vére által ment be, egyszer s mindenkor a szentélybe, örök váltságot szerezve. Mert ha a bakoknak és bikáknak vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, ki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelki ismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. És ezért új szövetségnek a közbeni árója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, az elhívottak elnyerjék az örökké való örökségnek ígéretét. Isten áldja meg az ő igéjét, ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük néked, hogy visszaemlékezhetünk ezen a napon a te áldozatodra, amelyet ott a Golgota keresztjén mutattál be a bűnösökért. Érettünk is, érettem is. Köszönjük te néked, hogy engesztelő áldozat volt az, és azzal megengesztelted irántam és irántunk, a te néped iránt, az örökkévaló mennyei atyát. Köszönjük, hogy azért az áldozatért, azért az ott kiontott vérért, megtört testért van számunkra bűnbocsánat. Lehetünk újra atyánknak gyermekei, családtagjai, és ott lehetünk vele közösségben, nem csak itt a földi életben, hanem az örökké valóságban, az új égen és az új földön is. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy érettünk áldoztál, és köszönjük néked, hogy aztán föltámadtál és élsz, és ma pedig élő úrként közben jársz, és esedezel érettünk, hogy el ne vesszünk, hanem most is bűnbocsánatot kapjunk, és megmaradhassunk a hitben, a téged dicsőítő életben, és aztán valóban odajussunk a te országodba. Köszönjük, hogy leborulhatunk előtted. Köszönjük, hogy imádhatunk téged, hódolhatunk neked nagy örömmel és nagy békességgel a szívünkbe, és szeretnénk most is mindenek előtt reád bízni magunkat, hogy te tarts meg bennünket. Köszönjük néked, hogy megőriztél az elmúlt napokban is, külső dolgokban, földi dolgokban elláttál szeretetednek jeleivel, és köszönjük néked, hogy így együtt lehetünk ezen a vasárnapon is a te színed előtt. Kérünk, hogy lelki ajándékokkal is ajándékozz meg bennünket, a te drága igazságaiddal. kegyelmeddel, erőddel, békességeddel, örömöddel, töltsd be a mi szívünket a te áldásaiddal. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 184. dicséretünket énekeljük. A 184-es énekünket. Krisztus ártatlan bárány, ki mi értünk megholtál. Isten tiszteletünk alapigéjét Márk evangéliumából olvassuk a 10. rész 45. verséből, ahol ezt olvassuk. Az Úr Jézus mondja, mert az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, múlt vasárnap jeleztem, hogy Jézus hármas szolgálatáról fogunk beszélni, prófétai, főpapi és királyi szolgálatáról. Múlt vasárnap beszéltünk a prófétai szolgálatáról, láttuk, hogy ő az utolsó isteni küldött, aki tökéletesen tolmácsolta nekünk Isten üzenetét, helyesen értelmezte a törvényt nekünk, és bemutatta, tanította tisztán az evangéliumot, az örömhírt is. És hát sok egyéb kérdésbe is el tud minket igazítani, mint aki maga Isten igéje, Isten szava. A Szentírás által szól hozzánk is különböző kisebb, nagyobb jelentőségű kérdésekbe, de azért a legfontosabb, hogy ő az üdvösségünk dolgába tájékoztat bennünket, arról, hogy az Isten törvénye szerint elveszett emberek vagyunk, kárhozatra méltó emberek vagyunk, de az ő véréért van számunkra bűnbocsánat, és lehetünk itt a Földön is Isten gyermekei, és örökké az ő országába juthatunk. Azért ez a legfontosabb információ, és nagyon-nagyon fontos, hogy ő felhív bennünket, és felszólít minket arról, hogy higgyünk őben, és bízzuk rá magunkat, hogy ő tartson meg, ő üdvözítsen bennünket. Tehát ő az Istennek a prófétája, aki nem mellékes dolgokról cseverészik velünk, hanem az élet legfontosabb kérdéséről informál bennünket, és biztat, hogy hagyatkozzunk rá arra, amit ő mond. Hát ez igen aktuális dolog ma is, mert emlékeztetlek még benneteket, hogy mennyi önjelölt próféta jön-megy a világba, akik a maguk mondani valójáról azt hirdetik, hogy isteni üzenet. Így volt Mohamed is például, de ő utána is sokan éltek még ilyen önjelölt próféták, akik mind azzal álltak elő, hogy ők Isten küldötte, és amit mondanak, az Istentől való. De hát ezekről mindegyikről kiderült, hogy hazug emberek, hamis próféták. Még akkor is, hogyha báránybőrbe bújtak, és magukat keresztjénnek próbálták eladni, mint Paul Tillich például, vagy Rudolf Bultmann, vagy Dorothea Zölle, és még jó pár ilyen teológus, hát ti nem igen ismeritek ezeket a neveket, én sokat hallok róluk, és megvan ma is a rajongó tábor ennek a progresszív csapatnak, akik nyíltan szembeszálltak Jézus Krisztussal, akár a törvény értelmezésébe, akár az evangélium tekintetébe, és ők, úgymond ők mást láttak jónak, és azt tanították, és megtévesztettek egy csomó embert, félrevezettek egy csomó embert a legfontosabb életkérdések tekintetébe. Szóval jönnek, mennek itt a világba, vagy keresztjének álcázó, magukat keresztjének álcázó hamis proféták, vagy magukat keresztjének nem is álcázó emberek, akik úgymond valami nagy bölcsességet hirdetnek az embereknek, és hát sokan mennek utánuk. Hát ebbe a világba arra biztat minket az íge, és én is arra biztatom magunkat, hogy hallgassuk már Jézust. Mit mondott ő? Itt van az ígébe a szava, az ígéje. Hallgassuk meg, és különösen a legfontosabb kérdésben, hogy hogyan üdvözülhetünk, hogyan juthatunk a mennybe. Hallgassuk Jézust, és hallgassunk rá bizalommal. Ő az utolsó, a legnagyobb próféta. És akkor most átérnék a mai témánkra. Ő nem csak a legutolsó próféta, hanem ő főpap is, sőt a legutolsó főpap. Ez az igehirdetés hát próbál valahogy majd a legegyszerűbb dolgokra szorítkozni, mert rengeteg mindent lehetne erről is mondani. Én először Jézusnak a főpapi tisztéről beszélnék, az első pontom szerint, és emlékeztetnélek arra benneteket, hogy a zsidó főpapok, a zsidó papság élén álló emberek voltak, akiket Isten rendelt ebbe a pozícióba. Tehát a főpapi, a papi meg a főpapi pozíció Izraelben nem egy ilyen emberi találmány volt, nem Mózes találta ki, vagy nem a zsidók ötlötték ki ezt a dolgot, hanem Isten akarta, hogy legyen egy ilyen rend, és annak az élén ott álljon egy főpap. Hát az Úr Jézus Krisztusról is ugyanezt olvassuk a Szentírásban, hogy őt az Atya Isten tette főpappá, pappá, illetve főpappá. Azt olvassuk már a Zsoltárok könyvében, a 110. Zsoltárban, hogy megesküdt az Úr, és meg nem másítja, pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Itt az Úr beszél Jézushoz, az ő fiához. Ezt idézi aztán a zsidókhoz írt levél a 7. részben, hogy megesküdt az Úr, és nem bánja meg, pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Vagyis az Úr tette Jézust pappá, főpappá. Csodálatos dolog ez is, hogy Jézus nem csak az Atya tette főpappá, hanem ő egy örökkévaló főpap. Úgy is mondhatnám, hogy ő már azelőtt főpap volt, mielőtt Áron és fiai papok, illetve főpapok lettek volna. A földi főpapság az egy, hogy mondjam, időbe követte csak Jézusnak a főpapságát, mert őt Isten örök időknek előtte főpappá tette, és az időskála másik felén is ő örökké, most is főpap, és örökké az lesz. A földi főpapság csak az ő árnyéka, vagy így szoktuk mondani, hogy típusa volt, egy őrá mutató, előre mutató intézmény. De Jézus az örökké való főpap, így beszél róla a zsidókhoz írt levél 6. részének a 20. verse. De nem csak ennyit tudunk meg, hanem azt is megtudjuk a zsidó főpapokról, hogy ezeknek ezek valódi emberek voltak. Azért, hogy emberekért mutathassanak be Istennek áldozatot. De egyébként önmagukért is áldozatot kellett bemutatni, engesztelő áldozatot Istennek. Az Úr Jézusról is érdekes, hogy nagyon is aláhúz és hangsúlyozza ezt a dolgot, hogy ő ember volt. A zsidókhoz írt levél 5. részéből, hogy emberek közül rendeltetett ő is, és valódi ember volt, újra és újra aláhúzza ezt a tényt a zsidókhoz írt levél Jézussal kapcsolatban. Tehát nagyon is fontos, hogy egy valódi ember, aki lehet úgymond a mi képviselőnk az Isten színe előtt. De a következő dolog is nagyon fontos. Ez a zsidó főpapokról nem lehetett elmondani, hogy ők Isten is lettek volna. De Jézusról el lehet mondani, hogy ő nem csak ember volt, hanem valódi Isten is volt. Így is nevezi, hogy a mi főpapunk, aki az Isten fia. Az Isten fia, az azt jelenti, hogy Jézus isteni személy volt, nem csak ember volt, hanem Isten is, és az ő maga személyében már össze volt kapcsolódva az ember és az Isten, és ő az, aki bennünket egyébként össze is tud kapcsolni az élő Istennel, ami teremtőnkkel. Olvassuk a Szentírásban, hogy a zsidó főpapok ugyan bűnös emberek voltak, akik magukért is kellett, hogy áldozatot mutassanak be, de Jézusunk bűntelen volt, ő bűntelen főpap. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 7. része, hogy szent és ártatlan, szeplőtelen főpap, akinek nem kellett önmagáért is engesztelő áldozatot bemutatni Istennek. Tehát ő egy csodálatos, abszolút makulátlan, tökéletes, tiszta főpap. És teszem hozzá még azt a mozzanatot, amit ugyancsak a zsidókhoz írt levél tár fel előttünk, hogy ő együttérző főpap. A zsidó főpapnak is együttérzőnek kellett lennie, aki együtt érez a nép nyomorúságaival, és szinte egy húron pendül velük, és úgy áll Isten elé, mint aki közülük való, és ő is egy bűnös, kegyelemre szoruló ember, és ott a kegyelmet eszközöl a számukra, a bűnösöknek, az áldozat vérével, amit bevisz a szentek szentjébe, az oltárra, az engesztelés fedelére. Szóval, de Jézus milyen együttérző volt? Nálánál együttérzőbb, a bűnösökkel együttérzőbb ember nem is létezett tulajdonképpen. Ezért buzdít egyébként minket, erre még majd visszatérek az írás, hogy mivel ilyen főpapunk van, aki meg tud indulni a mi gyarlóságainkon, a mi bűneinken, vétkeinken, gyengeségeinken, járuljunk bizalommal hozzá, és kérjünk kegyelmet tőle. A lényeg, testvérek, hogy talán így feltűnt nektek így az elmondottak alapján is, hogy mindig a zsidókhoz írt levélre hivatkozok. Igen, mert itt fejtődik ki az Isten lelke által előttünk legszebben, legegyértelműbben Jézusnak a főpapi tisztsége. Főpapi tisztsége. Ő maga nem nevezte magát főpapnak. Jézusnak a beszédeit, ha olvassuk, akkor találunk ilyen mondásokat, mint amit alapigénként is felolvastam, hogy az embernek fia azért jött, hogy magát adja váltságul sokakért. Ez egy ilyen főpapi terminológia, szóhasználata. Főpap szolgálatával kapcsolatos szavakat használt Jézus, de ő maga nem mondta magáról, hogy ő főpap, csak olyan szavakat használt, amik rejtetten azért arra utaltak, hogy ő tudta, hogy ő egy kicsoda, aki magát fogja, nem egy állatot fog föláldozni Istennek a nép bűneiért, hanem magát fogja áldozatként bemutatni Istennek a nép bűneiért, az emberek bűneiért. Hogy Isten engesztelődjön ki, és bocsásson meg az ellene vétkezőknek, s fogadja vissza őket magához. Tehát Jézusnak a pozícióját, tehát látjuk azt, hogy ő egy próféta, sőt az utolsó próféta, és ő egy pap, vagy főpap, nem is egy, hanem a legutolsó, aki lezárja az összes papnak, meg prófétának a sorát. És majd látni fogjuk, ha Isten éltet bennünket, hogy ő király is, és emlékezzetek rá, hogy ezek a pozíciók, amiket Isten Izrael élére, vagy Izraelnek adott, ezek mind Izrael vezetői voltak. Ez a három vezetői tisztség volt Izrael népében. Izraelt a proféták vezették, a papok vezették, és a királyuk vezette. És mindez a három vezetői pozíció most Jézusban összpontosult, benne egyesült, és látjuk, hogy ő proféta, a proféta, és ő pap, főpap, az utolsó pap és proféta. Lezárja, és majd látni fogjuk, hogy király is, ugyanilyen értelemben. Ő a mi vezérünk, hogy így mondjam, kulcsfontosságú személy a keresztjének számára is, az Úr Jézus Krisztus. Mint hogy a zsidóknak kulcsfontosságú volt, hogy ki a királyuk, kik a proféták, és milyen papjaik, meg főpapjaik vannak. Nekünk is kulcsfontosságú ez az, hogy ki vezet bennünket. És látjuk Jézusban ezt a rendkívüli alakot, ezt a rendkívüli személyt. De áttérek gyorsan a második pontomra, ahol az Úr Jézus főpapi szolgálatáról szeretnék egy pár szót szólni. Az Úr Jézus főpapi szolgálatát két dologgal szoktuk jellemezni. Az egyik, vagy leírni, onnan indulunk ki, amit említettem is, hogy a zsidó főpap dolga az volt, legfontosabb dolga az volt, hogy ő vitte évente egyszer a nagy engesztelő áldozatot Isten elé. Volt egy rendelt állat, amit levágtak, és aminek a vérével a főpap egyszer egy évbe, a főpap bemehetett a szentek szentjébe, oda ő is csak egyetlen egyszer léphetett be, senki más nem is léphetett be rajta, csak ő, és akkor ott állt a szentében, ahogy itt olvastuk a zsidókhoz írt levélből, ott állt a szentek szentjében a szövetségláda, benne azok a különböző tárgyak, dolgok, és annak a fedele, a szövetségládának a teteje, az volt az engesztelés fedele, a födél fölé hajolt két angyal, a kérubok, a szárnyaikkal befedezték ezt a fedet, és ez számított Isten trónjának Izraelbe, és oda öntötte az a főpap, bevitte azt a vért, és oda öntötte az engesztelés tetejére, fedelére ezt az vért, az áldozat vérét. Azért, hogy Isten az ő szövetséges népének, a zsidóknak, bocsásson meg minden elkövetett bűnükért. Mert a zsidók sokszor megszegték a szövetség törvényét, Isten törvényét sokszor lábbal taposták, és se Isten nem szerették igazán, se egymást nem szerették igazán, sokszor vétkeztek, és kiprovokálták szinte Istentől azt, hogy Isten felszámolja velük való szövetségét, mert szövetségszegők voltak. De jött a főpap, az Isten által rendelt főpap, az Isten által rendelt vérrel, és mondta, Isten, bocsáss meg a te népednek, és ne számold fel a velük való szövetséget, hanem tartsd fel, bocsáss meg nekik. És ott elérte az Istentől a kegyelmet a vérrel, és elérte, hogy Isten hát kegyelmesen, irgalmasan forduljon a népéhez, és mint egy megáldja őket, üdvözítse őket. Na most Jézusnak a szolgálata ugyanez, csak annyi a különbség, hogy ő nem valami áldozat vérével járult Isten trónja elé, hanem a saját vérével járult oda, hogy Isten bocsásson meg a bűnösöknek, nem Izraelnek, hanem nekünk bocsásson meg, az embereknek bocsásson meg. Mondhatom, hogy a választottaknak bocsásson meg, de úgy is mondhatom, hogy a bűnösöknek bocsásson meg. És fogadja őket vissza a maga társaságába. Itt a földi életükre és örök életükre nézve. Tehát Jézus, mint egy engesztelő áldozatot mutat be, önmagát áldozva Istennek, ez a főpapi szolgálatának a veleje, hogy így mondjam. Ez a legfontosabb Jézusban, hogy eléri számunkra áldozatával, hogy Isten megbocsásson nekünk, nekem is, meg nektek is. Így írja le ő maga is az ő munkáját, szolgálatát, így írja a zsidókhoz írt levél, így írják le az apostoli levelek. Ez a kereszténységnek egy központi eleme. Jézus nem csak, hogy úr lett az egész mindenség fölött, király lett az egész mindenség, hanem ő a kereszten engesztelő áldozatot mutatott be magát föláldozva a bűnösök érdekében, hogy megbocsásson nekik a mennyei atya. És újra üdvösséget adjon nekik. Nagyon-nagyon fontos dolog ez, testvérek. És azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy ezt a tényt, hogy Jézus engesztelő áldozatul adta magát Istennek, ezt állandóan támadják. Nem csak a világból támadják, hanem az egyházban is, a keresztény egyházban is mindig támadták. Legutóbbi időkben is, gondolnánk már túl vagyunk ezeken, de nem. Legutóbbi időkben is kiújult ez a gondolat, hogy hát ez Jézus halála az nem egy engesztelő áldozat, nem egy helyettes engesztelő áldozat, nem lehet erről így beszélni. Jézus halála inkább egy ilyen tragédia, nem értették meg, és akkor keresztre feszítették. Azután rájöttek, hogy jaj, nem kellett volna. És akkor magyarázzák jobbra-balra, csak ezt az egyet akarják mindig elkerülni, hogy engesztelő áldozat, mert ez nem fér a fejükbe, vagy a szívükbe az embereknek. Hogy Istennek mondják, hogy Istennek egy ilyen véres áldozatot kell bemutatni, hogy megbocsásson az embernek. Hát ez miféle Isten, aki így békül meg az emberek iránt, hogy így bocsát meg. Hát nem ezért bocsát meg Isten, hanem azért bocsát meg, mondják, mert megbocsátó, mert ő mindenkit szeret. És akkor csak úgy megbocsát az embereknek. Nem kell neki áldozat, Mindegy, hogy mit mondott, értitek? Mindegy, mit mondott Jézus, mit mondott a Szentlélek az apostolok által, ők váltig állítják, hogy Istennek nem kell áldozat. Hát az egész Szentírást olvassuk, már látjuk, hogy már az Ószövetségben is áldozat kellett Istennek, hogy megbocsásson. A bűn súlyát és Isten haragjának, szentségének a súlyát mutatja ez a dolog. A bűn zsoldja a halál, mondja Isten. És vagy a bűnös hal meg, vagy helyette kell valaki meghaljon. Nem játék a bűn, és Isten nem csak úgy bocsát meg valakinek, hanem eleget kell tegyen valaki az ő igazságos ítéletének. És itt jön az egész Szentírás szembe ezekkel az emberekkel, akik magyaráznak itt, meg okoskodnak jobbra-balra, hogy nem engesztelő áldozat. Jézus maga mondja, hogy engesztelő áldozat, váltságdíj, engesztelés, amit ő be fog mutatni. Lássátok meg, hogy mi az Istentől a bűnnek a büntetése, a halál, és ezt én elvállalom helyettetek. És így veszem el rólatok a büntetést, sőt, így szerzek számotokra bűnbocsánatot, kegyelmet, irgalmat Istentől. Drága ára van annak, hogy Isten irgalmaz nektek, mert én odaadom az életemet ezért, és ez véres dolog, és szörnyű dolog, de ennek kellett történnie. Nem akarok, mondja Pál apostol, másról tudni köztetek, mint Jézusról, róla is, mint megfeszítetről, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Hát ragaszkodjunk ehhez, testvérek, és akkor megértettük, hogy Jézus főpapi szolgálatát, az egyik leglényegesebb aspektusát. A másik aspektus az, hogy Jézus nem csak úgy meghalt a kereszten, hanem föltámadt, fölment a mennybe, és azt mondja az írásról, hogy esedezik érettünk. Római levélből olvassuk ezt, hogy Krisztus, aki meghalt, sőt feltámadott, az Istennek jobbján van, aki esedezik érettünk. Közben jár érettünk, akik hiszünk benne. Most ezt csinálja Jézus, mint főpap. A főpap is ugye bement annak idején a szentélybe, és esedezett Istenhez, hogy ne sújtsa agyon a népét, hogy így mondjam, ne söpörje el őket, hanem bocsásson meg nekik, ölelj át őket, áldja meg őket, tartsa meg őket maga mellett. Most Jézus ott van a mennybe, és ott esedezik, testvérek, értem meg értetek az ő megváltott népért, hogy mi, akik olyanok vagyunk, amilyenek, még ha hívő emberek is vagyunk, állandóan bukdácsolunk, mindenféle bűnbe esünk bele, sokszor úgy, hogy észre se vesszük, máskor nagyon is észre vesszük. Isten minket meg kéne, hogy büntessen igazsága szerint, így igazságos. De ott áll Jézus, hogy rám tekints, atyám, és ne büntesd őket. Nézd rájuk kegyelmesen, és tartsd meg őket a te nevedbe. Jézusnak a főpapi közben járó imájából idéztem, amit a Gecsemánéban mondott, ugye, János evangélium a 17. rész. Tehát Jézus közben jár értünk. Így ez a Jézus szolgálatának ez a két aspektus, a testvérek, nagyon, nagyon szorosan kapcsolódik össze. Tehát ő bemutatja magát engesztelő áldozatul Istennek, utána föltámad a halálból, és ott áll Isten őt, és mondja, a keresztért, a véremért, légy irgalmas hozzájuk. Nem érdemlik most se, azelőtt se érdemelték, soha nem érdemlik, de könyörülj rajtuk, és áld meg őket, öleld őket magadhoz, üdvözítsd őket, miattam. Magára és az ő áldozatára hivatkozva jár közben érettünk. És nekünk, testvérek, ez biztosítja a megmaradásunkat, hogy így mondjam. Ezért maradhatunk meg a hitben, ezért is juthatunk hitre, de ezért is maradhatunk meg a hitben a keresztjén életbe. Mert ő esedezik érettünk, hogy megmaradjunk. Olyan csodálatosan összefoglalták ezt a két főpapi szolgálatot a Heidelbergi KT szerzői, föl is írtam a vázlatra ezt a 31. kérdés feleletet, megkérdezni, miért nevezzük őt Krisztusnak, azaz fölkennek felelet? Azért, mert őt az Atya Isten rendelte, a Szentlélekkel felkente, ami legfőbb profétánká és tanítónká, aki az Isten titkos tanácsait és akaratát, ami váltságunk felül tökéletesen kijelentette, továbbá egyetlen egy főpapunká, aki minket testének egyetlen egy áldozatával megváltott, itt van az engesztelő áldozat aspektusa, és az Atya Isten előtt könyörgésével szüntelen közben jár érettünk. Itt a második aspektusa Jézus főpapi szolgálatának. és folytatja, hogy és örökkévaló királyunká, aki igéjével és lelkével oltalmaz és megtart bennünket. Nos, látjuk az Úr Jézus főpapi szolgálatának a két legfontosabb aspektusát, és akkor végül az ő főpapi szolgálatának a jelentőségéről is hadd mondjak pár dolgot. Először is, testvérek, ha tudjuk, hogy Jézus főpap, tudjuk, hogy mi a szolgálata, akkor a harmadik pont első, legfontosabb üzenete számotokra, számomra is, de számotokra is, hogy igénybe kell vennünk, mint főpapunkat. Igénybe kell vennünk, testvérek, ő magát áldozta, hogy áldozatával megbékítse irántunk az Istent. Kegyelmet szerezzen nekünk. Most is azért könyörök, hogy ezt a kegyelmet kapjuk, folyamatosan kapjuk, és Isten átöleljen minket. Hát testvérek, akkor mit csináljunk mi? Járuljunk bizalommal, mondja a zsidókhoz írt levél, a kegyelem királyi trónjához, hogy irgalmasságot nyerjünk. Hát ha már ő megszerezte nekünk, akkor kérjük el. Itt vannak, azért választottam ezeket az énekeket, nem annyira ismert énekek, de nagyon szép énekek. Mi volt bennük? Az egyiknek a refrénje volt az emléketük, vagy hatszor, ebbe a 184-esbe csak egyszer, irgalmaz nékünk, ó Jézus. Irgalmaz nékünk. Kyrie eleison. Irgalmaz nékünk. Tehát, hát ki irgalmaz nekem, bűnösnek. Hát menjünk bizalommal a kegyel, ott van a mi főpapunk, aki Istentől kegyelmet szerzett, és mondjuk, irgalmaz nekem, mert én erre szorulok. Mert bűnös ember vagyok, aki egyébként elkárhoznék a bűneim miatt. Vegyük igénybe, és támaszkodjunk Jézusnak a szolgálatára, testvérek. És örüljünk ennek, és éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy Isten szín előtt, a világ fölött álló természet fölötti Isten előtt, aki minden teremtett, aki gondot visel az egész mindenségre, akinek még tervei vannak a jövőre, aki mindenható, aki minden tökéletességnek a foglalata, ő előtte nekem, a porszemnek, aki egy nagy nulla vagyok, egy nagy senki vagyok, van egy képviselőm, aki az érdekembe tett valamit, és lép fel, az előtt, az Isten előtt, aki előtt egy senki vagyok, aki úgy kárhoztat engem, mint a pinty. Van egy, hát akkor menjek már oda hozzá, és bízzam rá magam erre a Jézusra. Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi trónjához, hogy irgalmasságot nyerjünk alkalmas időben való segítségül. A második dolog, testvérek, következik az elsőből. Hogyha Heidelbergi KT-t olvasgatjátok, akkor a 32. kérdés úgy hangzik, hogy hát téged miért hívna keresztjénnek? És azt mondja, azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja vagyok, így részese az ő felkenetésének, hogy nevéről vallást tegyek, és magamat égő hála áldozatul neki adjam. Ha én kegyelmet nyertem Krisztus érdeméért az Istentől, akkor most már az következik, hogy magamat élő hála áldozatul Istennek adom. Egész valómat kiszolgáltatom neki. Úgy, ahogy mondja a KT, és mondja a Római Levél 12. részének az első verse, hogy kérlek titeket, testvéreim, az Isten irgalmára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent és Istennek tetsző áldozatul. És ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg elmétek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Vagyis, testvérek, mit csinálhatunk mi? Ha Jézusra bíztuk magunkat, mint főpapunkra, akkor oda is áldozhatjuk egész valónkat, testünket, lelkünket neki. Hogy ő is oda áldozta magát egészen értünk. Mi meg neki áldozhatjuk oda magunkat egészen. Vagyis elfogadhatjuk, hogy érte élünk. Ő lesz az első az életünkben, nem én, nem tudom kicsoda, ő lesz az első az életünkben. Neki rendelem alá a gondolataimat, az érzéseimet, az akaratomat. Odaadom magam neki, akár mivel is jár ez. Nagyon fontos, testvérek, ez a hálának a mozdulata, amivel oda tesszük mi is magunkat az oltárra, hogy így mondjam, oda szálljuk magunkat az Úrnak. Itt vagyok, Uram. Itt a szívem, itt a testem, itt a kezem, lábam, nyelvem, elmém, mindenem. Neked akarok szolgálni, aki értem szolgáltál, és üdvösséget szereztél nekem. Ez a mi papi szolgálatunk egyik aspektusa. Hogy mi meg odaszánjuk magunkat neki. A papi szolgálatunknak van egy másik aspektusa is, tudnélik, a másokért való közbenjárás. Mert Jézus is ezt teszi, hogy közbenjár érettünk, de mi is közbenjárhatunk másokért. Ez azt jelenti, testvérek, hogy imádkozhatunk másokért. Jobbról olvassuk, hogy ő a családtagjaiért, a gyerekeiért, volt egy csomó gyereke, ugye, meg család. Mit csinált? Jobb könyvének első részében ezzel kezdő, hogy Jobb egy istenfélő igaz ember volt, aki még a gyerekeiért is engesztelő áldozatokat mutatott be Istennek, hogyha netalántán vétkeztek, Isten bocsásson meg nekik. Jézusnak az előképe volt Jobb ebbe a tekintetbe is, de így van, testvérek, hogy nekünk nem kell áldozatokat bemutatni, de imádkozni, imádkozhatunk a családtagjainkért, hogy Isten könyörüljön rajtuk, és világosítsa meg az elméjüket, hogy higgyék az evangéliumot. Vagy ha valami bajban vannak, hogy nyújtson nekik Isten segédkezet. Vagy ha hitben vannak, akkor tartsa meg őket. Imádkozunk, testvérek, a családtagjainkért. Közben járunk idegenekért, még az ellenségeinkért is imádkozhatunk. Imádkozhatunk lelki testvérekért, az Isten országának az előrehaladásáért, kormányzatokért, fölénk állított vezetők, üldözött testvéreinkért. Egy csomó mindenkit mondhatunk, akiért imádkozunk. Most imádkozhatunk majd Alexi Jánosért. Ott szokott tűni. Ez a vékony, magas ember. Kórházban van, és súlyos állapotba került. Egy másik országban volt, és ott lett nagyon rosszul, János. Most ott van egy kórházban, egymagában. Úgyhogy mit csinálunk? Imádkozunk érte, hogy az Úr, ha lehet, állítsa talpra, hozza vissza a gyülekezetbe, és áldja meg az ő életét, erősítse meg őt. Értitek? Közben járhatunk másokért. Nekünk is megadta Jézus ezt a kiváltságot, hogy így tehetünk. És meghallgat minket. Nagyon-nagyon fontos, testvérek, az is, hogy a reformátoraink Jézusnak a főpapi szolgálatából vezették le a gyülekezet diakónusi tisztségét. Ugye nem nagyon szoktunk erről beszélni, hogy a református gyülekezeteknek milyen vezetése van. De a református teológusok azt mondták, hogy Jézus főpapi szolgálatát a gyülekezetbe a diakónusok, nekünk nincsenek diakónusaink, de sok helyen a világban a reformátusoknál van egy külön tiszt, a diakónusoknak a tisztsége. Úgy, ahogy az új szövetségben is volt diakónusi tisztség a gyülekezetekbe. Valamiért nálunk Magyarországon ez nem honosodott meg. Voltak diakónusok, diakonisszák, de az kicsit más. A lényeg, hogy ahogy Jézus ugye lehajol és fölkarolja a gyengéket, az erőtleneket, úgy a diakónusoknak is ez lett volna, vagy ez lenne a feladata, hogy nyitott szemmel járnak, és a gyülekezet elesett tagjait fölkarolják, segítik a betegeket, a szegényeket, az elesetteket, a rászorulókat. Különös, viszik nekik a vigasztaló igét is, de viszik nekik a vigasztaló segítséget is, és ott állnak mellettük. Nincs ismétlen ilyen diakónusi tiszt. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a prófétai tisztet ugye a gyülekezetbe, Jézus prófétai tisztét képviselik a lelkészek és a tanítók, a Jézus királyi tisztét pedig képviselik a presbiterek. Mint gyülekezetik. Tehát a reformátorok nagyon-nagyon világosan látták Jézusnak ezt a hármas feladatát, és azt is látták, hogy ebből kell levezetni a gyülekezeteknek, az egyes gyülekezeteknek is a vezetési struktúráját. Jézus az ő népét ma is az ő profétái által vezeti, akik a lelkészek vagy tanítók, a presbiterek által vezeti, akik a királyi tisztét, és a diakónusok által vezeti, akik odafigyelnek a gyengékre és elesettekre. Nagyon fontos dolgok ezek, testvérek. Minden esetre tovább kell lépnem, mert erre az fejtegette tanításokra építették fel a reformáció idején az eleink még egy nagyon fontos tanítást. Tudnélik, a hívők egyetemes papságának a tanítását. Tehát nem csak arról van szó, hogy én hiszek Jézusban, és akkor oké, hanem odaszánom magam neki, égő áldozatul, élő áldozatul, egészen odaadom magam neki. akkor közbejárok másokért. Imádkozom másokért, mert ez is hozzátartozik a szolgálatomhoz. Akkor lehetek egy olyan, egy diakónus lehetek tulajdonképpen, azzá is lehetek egy gyülekezetbe. De egyetemes papság, ez mi ez? Ez azt, testvérek, hogy megértették a reformátoraink azt a dolgot, hogy arról van szó, hogy egy hívő ember odafordulhat közvetlenül Jézushoz, illetve az Istenhez. Nincs szükség Jézus érdeméért, és meghallgatást találunk, és nincs szükségünk egy különálló papi rendre, hogy mi Istenhez fordulhassunk. Ez egy, nem is tudom, testvérek, ez egy óriási felismerés volt, ami egyébként ott van az egész Szentírásban. Már a zsidóknál is úgy volt, hogy noha volt az emberek és Isten között egy ilyen papi rend, amelyiknek ilyen közvetítő szerepe, híd szerepe volt, hogy így mondjam, az Isten és az emberek között. De már az Ószövetségben is megfigyelhető, hogy az embereknek, a kegyes embereknek volt egy szívbeli kapcsolata Istennel. Mint például a Zsoltárok tükrözik ezt a csodálatos, mély belső, személyes kapcsolatot Istennel. Aztán ugyanígy volt a kereszténységben is, az első kereszténységben. Ott látszik, hogy az emberek szóltak Jézushoz, beszéltek Istenhez közvetlenül, és nem volt az első keresztény gyülekezetekben, nem volt papság, akik ott a, mit tudom én, ott ügyködtek, hogy az egyének ott valahogy Istennel össze tudjanak kapcsolódni. Nem volt egy ilyen külön embercsoport. Aztán valahogy, testvérek, ez úgy elfelejtődött. És a történelem folyamán, ahogy emlékeztek rá, kialakult a római katolicizmus, amiben van egy papi rend, egy hierarchia, amelyiknek az élén a római pápa áll. Ez a klérus, ez egy közvetítő. Azért is mondják őket papoknak, mert ők közvetítenek, a laikusok, azok vagytok ti, vagy én, mindegy, a laikusok és az Isten között. Ha valaki akar valamit Istentől, papra van szüksége. Mert úgy nem lehet csak, hogy úgy Istenhez fordulunk, meg Jézushoz fordulunk, úgy közvetlenül, értitek? És ha Isten akar valamit adni az embereknek, akkor hogyan adja? A papok által adja, a klérus által adja. A klérus által adja az üdvözítő kegyelmet az Isten. Mert csak a klérus tagjai oszthatják ki a szentségeket, 7 szentség van a katolikus egyházban, melyek magukba foglalják az Isten üdvözítő kegyelmét. De ezt az üdvözítő kegyelmet tartalmazó szentséget, mint az utolsó kenet, vagy a keresztség, vagy a szent áldozás, ezeket csak a pap keze, a fölszentelt papok adhatják oda az embereknek. Ha neked nem adja oda a pap az ostját, akkor nem részesülhetsz kegyelemben. Értitek, hogy ha én akarok valamit az Istentől, akkor papra van szükségem. Ha az Isten akar valamit nekem adni, papra van szükségem, mert ott van egy ilyen hatalmas embercsoport, amelyik ráadásul így be van így osztva, az alsó papság meg a felső papság érén a popi, aki triumfál már, mint egy Krisztusként jelenik meg tulajdonképpen az emberek előtt. Hát a reformátorok azt mondták, hogy bocsánat, hol van ez a Biblia? Hát, az Ószövetségben volt ilyen papság, de Jézus lezárta ezt az érát, és egy másik érát hozott el. Most már ő a főpap. Ő a közvetítő. Tehát azt mondja Pál apostol is, hogy egy az Isten, és egy a közben járó is, Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus. Egy. Ő. Nem a pápa, nem a papság, nem a klérus. Ő, a mi főpapunk. Aki teljesen fölöslegessé teszi ezt az egész kóceráit. Bocsánat. Teljesen fölöslegessé teszi. Annak ellenére, hogy ők magukról elhitték, hogy ők az Isten és emberek közötti közvetítők. Elhitték magukról. Az egész római katolikus papság elhitte magáról ezt a hazugságot. És táplálják bennük ennek a tévhitét azok a tömegek, embertömegek, akik úgy néznek rájuk, mintha ők lennének az Isten. földi közvetítői, akik mindent rajtuk keresztül történhet. Nézzétek meg, elmegy valahova a pápa, akkor mint nem is tudom, milyen rajongó tábora veszi körül, szent áhítattal, majd könnyes szemekkel csókolgatják a kezét, lábát. Hát, bocsánat. Jöttek a reformátorok. Értitek? Most már kezditek kapizsgálni, hogy mit is mertek megtenni a reformátoraink, amikor azt mondták erre az egészre, hogy ez az egész fölösleges, szükségtelen. Nincsen papság, pápa, szükségtelen, mert egy hívő ember, te és én, Jézus által oda fordulhatunk Istenhez, és Jézus által megkapunk mindent az Istentől, amire szükségünk van. Nincs szükség egy ilyen külön embercsoportra. Hát testvérek, ez hát joga, szinte mondta, ez forradalmi volt. Meg tudjátok érteni, hogy a katolicizmus miért reagált annyira hevesen, hogy rögtön mágiára küldött egy jó pár reformátort, amikor ezeket elkezdték mondogatni. Hát mi fölöslegesek vagyunk? Hát valami kisebb szolgálatunk lenne ennél, mint amit magunknak beképzeltünk, meg magunkról kialakítottunk? Hát igen. Egyetemes papság gondolata. És testvérek, ez a gondolat magába hordozta azt a dolgot is, hogy így mondjam, hogy az egyént, aki Isten elé járul kegyelemért, és aztán Isten minden kincséért, az egyén óriási felelősséggel van felruházva a protestantizmusban, nálunk is reformátusoknál. Óriási az egyéni felelősségünk, testvérek. Ha te odajárulhatsz, és én odajárulhatok Isten elé, Jézus érdeméért, és elfogadhatom az ajándékait, és magamat odaadhatom neki, akkor egyéni felelősségem van Isten színe előtt, például a családomért, hogy én ott hogy mozgok, mit csinálok, mit mondok. Én vagyok felelős Istennek, személyesen Istennek, azért, hogy a munkahelyemen keresztjénként hogy élek, mint élek, mit mondok, mit csinálok, hogy a gazdasági életben mit csinálok, hogy a kultúrának bármelyik zónájában hogy élem az életemet. Én egy Isten előtt felelős ember vagyok, és nem bújhatok el a papság mögé. Értitek? Mert hogy a pap ezt mondta, meg azt mondta. Ja. Nekünk nincs ilyen, hogy valaki, te, ott állsz az Isten előtt. Mint apa, mint munkás, mint munkaadó, mint gyülekezetvezető. Felelős vagyok én is a gyülekezetért Isten előtt. Ti is felelősek vagytok ugyanúgy, testvérek. Felelős vagyok azért, hogy Isten evangéliumát hirdessem. Ti is felelősek vagytok, hogy a magatok helyén hirdessétek az evangéliumot. Isten előtt vagytok felelősek. Hatalmas egyéni felelősség terhelődik mindarra, aki elfogadja, hogy itt nem egy papság mondja meg nekünk azt, hogy mit csináljunk. Istentől vesszük az útmutatást, őtőle kapjuk az erőt, a bölcsességet, minden. Neki is tartozunk számadásra, és ő elő is vesz minket. Nem mutogathatunk másokra, testvérek. Itt vége lett, testvérek, a reformációban ennek a megközelítésnek, hogy van Isten ott valahol fönt, és akkor itt vagyunk mi, és akkor itt közöttünk meg egy nagy papi réteg, és akkor majd ők itten diszponálnak fölöttünk, és megmondanak nekünk mindent, meg mi is, hogyha akarunk valamit, akkor hozzájuk el, hogy megy. Nincs. Egyébként, ha zárójelbe teszem, ma bementek egy katolikus templomba. A templomoknak a felépítése pontosan ezt fejezi ki. Csak egy csomó ember nem érti. Hol ül a nép? A laikusok lent ülnek. Ugye? Valahol lent. Van egy emelvény ott elől, ugye, ahol az oltár van. Ott vannak a papok. Az az ő tartózkodásék. Mögöttük ott van a főoltár, ugye, fönt a benne a szekrényke, amiben az átlényegített ostját, vagyis Jézust az ő tanításuk szerint tartják. A Jézus meg a nép között ott állunk mi. A papság. Mi nem ott állunk, ahol ti. Köztetek, meg ő közte, mi vagyunk a főnök. Ma maga a templom fölépítése is így van. Nálunk, testvérek, nincs is oltár, ugye, mögöttem. Én csak azért vagyok ide fölemelve, közöttetek. Azért vagyok fölemelve, hogy szónoki tekintetbe, hogy lássatok, meg jobban hallhassatok. De egyébként szívesebben állok ott lent. De egyszerűen ilyen ez a magyarázat. Nem azért, mert én magasabb rendű hívő vagyok, mint ti. Ez a csodálatos, testvérek, a reformációnál, hogy felfedezik újra a bibliai igazi tényállást. Minden egyes hívő ember Isten előtt állhat, beszélhet Istenhez, Jézus érdeméért, a főpap érdeméért, és átveheti az utasításokat és az isteni ajándékokat, és utána Isten előtti felelősségbe élik az életüket. A gyülekezet tagjai teljesen egyenrangúak. Egyenrangúak vagyunk, testvérek. Mindegy, hogy ki kicsoda, doktori címe van, vagy nincs doktori címe, mert csak 8 általánosa van. Teljesen mindegy, a Krisztus előtt mindnyájan egyek vagyunk. Ti egyek vagytok a Krisztusban. Mindegy, mondja Pál, hogy zsidók vagytok, vagy görögök vagytok. Egyek vagytok a forradalmi gondolattestvérek. A reformációban is annyira forradalmi volt ez a gondolat, a hívők egysége, egyenrangúsága, egyenjogúsága, hogy Magyarországon például alig akarták bevenni eleink a presbitériumokat. Mert a presbitériumokat ugye úgymond a gyülekezetek tagjai választják, és hát oda nem úgy volt, hogy akkor csak beválasztjuk a bárót, vagy a nem tudom valamelyik főnemest, hanem beválasztjuk esetleg a cipészt is, meg a nem tudom kit is. És akkor egy grémiumba üljön a fejedelem, meg a cipész. Nem volt ez olyan könnyű dolog, most karikírozva mondom a dolgot, hogy értsétek, hogy ilyen eltérő társadalmi rend, de mégis az 1700-as évek közepére megért a helyzet Magyarországon, hogy pápán megalakították az első presbitériumot. Tehát Európának a nyugati felében már akkor voltak presbitériumok. Ott már kezdték ezt fölfogni, hogy a Bibliában nincsenek ilyenek, hogy nagyobb értékű emberek, meg feljebb való emberek, meg milyen alsóbb emberek, akik... A Krisztus népébe egymás mellett kell üljön a fejedelem, egymás mellett ül az egyszerű ember, mert Krisztusban egyek vagyunk, egyenrangúak vagyunk. Még akkor is, hogyha műveltségbe, vagy gazdagságba, vagy társadalmi pozícióba az egyik fölötte áll a másiknak. Itt mégis egyenlőek vagyunk. Ezek, testvérek, forradalmi gondolatok. És azt mondom nektek, hogy hát gondolkozzatok ezeken még tovább, meg beszélgetni is fogunk még kedden, ha Isten segít minket. Be kell fejezzem most, de milyen csodálatos dolog, testvérek. És ide kanyarodok vissza, hogy Isten adott nekünk egyetlen, utolsó, a legnagyobb, a legtökéletesebb főpapot. Jézusunk személyébe. Aki bemutatta értünk az áldozatát, hogy Isten szeressen minket azért, közbe jár érettünk, mi jöhetünk hozzá, imádságban megszólíthatjuk, hordozhatjuk a felelősségünket, egymást szerethetjük, mint egyenrangú emberek, mindegy, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, hova megyünk. Csodálatos dolog ez, hogy így élhetünk, és mi magunk is esedezhetünk másokért, de legcsodálatosabb, hogy odaszállhatom magamat, és odaszállhatjátok magatokat ti is, egészen Jézusnak élő áldozatul. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ezeket a dolgokat kijelented nékünk a Bibliába. Köszönjük néked, hogy annak idején volt zsidó papság és főpapság is, de ez véget ért Jézusunk által. Nincs már szükségünk se papokra, se főpapra, mert itt van a mi papunk és főpapunk, ami áldott megváltónk, Krisztus Jézusunk. Jézusunk, hadd dicsőítsünk, hadd magasztaljunk téged, aki áldozatot mutattál be érettünk, önmagadat áldoztad a kereszt oltárán, egyszer s mindenkorra kegyelmet szereztél minékünk. Köszönjük néked, hogy nem csak meghaltál értünk, hanem föltámadtál, és most esedezel érettünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük, hogy közben járásod megtart bennünket az üdvösségre. Köszönjük néked, hogy odaszállhatjuk magunkat neked. Élhetünk a kegyelemmel, és odaadhatjuk testünket, lelkünket neked. Te értünk, áldoztál, mi neked áldozzuk magunkat. Segíts, hogy ezt megtehessük. Köszönjük te néked, hogy hozzád fordulhatunk személyesen, egészen közel jöhetünk hozzád. Köszönjük néked, hogy részesülhetünk a te ajándékaidban. mindenféle egyéb emberi közvetítés nélkül. Köszönjük néked, hogy tudatában lehetünk a felelősségünknek, melyet ránk terhelsz. Segíts bennünket, hogy akárhol is vagyunk a világban, akár gyülekezetben, akár más helyeken, mindig tudatában legyünk annak, hogy mi neked tartozunk felelősséggel. Te elszámoltatsz bennünket, és minden szavunkért, minden tettünkért neked tartozunk számadással. Segíts bennünket, hogy tudatában legyünk ennek, és így éljük az életünket. Segíts arra, hogy itt a gyülekezetben is úgy tudjunk egymásra tekinteni, mint akik egymásnak testvérei vagyunk. A te főpapságod alatt egyesülünk, egy szintre kerülünk mindnyájan. Áldunk azért, hogy reformátoraink fölismerték ezeket a dolgokat, és bátran tanították, és segíts minket is bátran tanítani ezeket a dolgokat, és hinni is, mert az igében így van. Mondjon a világ akármit, mondjon a katolicizmus akármit. Köszönjük, hogy a te igédnek van igaza. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünket, életünket a következőkben. Légy velünk itt a gyülekezetben, családjainkban, otthonainkban. Esedezünk hozzád a gyengékért, a betegeinkért. Így kérünk János testvérünkért is, hogy tekints rá ott a messzi országban. Légy vele, és segítsd őt beléd kapaszkodni. Adj az orvosainak is bölcsességet, s ha lehet, hozd vissza őt mi közénk. Köszönjük néked, hogy te mindenhol ott vagy, szereteteddel mindenhol utol tudod érni a benned bízó embereket. Kérünk téged arra, hogy áldásod legyen a hét alkalmain itt a gyülekezetben, különösen kérünk a hétvégi ifjúsági találkozóért is. Segíts ezt is megszerveznünk, és örömmel, békességgel lebonyolítanunk. Legyél közöttünk, áld meg ígével az idejövő fiatalokat. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk kormányunkért, tekints reájuk és adj nekik bölcsességet, tőled való szeretetet a népünk iránt, de add, hogy feléd tudjanak fordulni, és az előtted való felelősségük tudatába járhassanak el mindenben. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Lévén annak okáért nagy főpapunk, járuljunk bizalommal a kegyelem király székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk alkalmas időben való segítségül. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy először is szeretnék köszönetet mondani a kedves testvéreknek a múlt heti esküvőn nyújtott sok rétű segítségért. Ugye Kinga lányunk férhez ment, és hát itt az mindig nagy felfordulással jár, nem csak a családban, hanem a gyülekezetben is, és hát nem is tudom itt felsorolni, hogy hányan jöttek, és mennyi mindennel segítettek. Ez mindig meghat engem, meg bennünket, és nagyon köszönjük a testvéreknek a szeretetét és kedvességét, amit most is így kézzelfogható módon megtapasztalhattunk. Tehát magam és családom nevébe és feleségem nevébe is köszönöm szépen a sokféle szeretetet, amit kaptunk a testvérektől. Hirdetem, hogy a jövő héten az ifjúsági óránkat megtartjuk hétfőn este 7-kor, aztán kedden bibliórát tartunk 18 órától, és a jövő vasárnap pedig úrvacsorosztás lesz az istentisztelet keretében. Tehát így készüljünk. Ahogy imádságban is megemlékeztünk, ifjúsági hétvégénk lesz, tehát pénteken estétől jönnek a fiatalok, itt leszünk szombaton, és akkor vasárnap istentisztelettel zárjuk majd itt az alkalmat, tehát az úrvacsorosztáson megint egy kicsit többen leszünk. Egyőre nem tudom pontosan hányan jelentkeztek, de biztos, hogy jönnek jó páran megint ide közénk. Imádkozzunk ezért az alkalomért, a szolgálókért, a reménységről lesz szó, a keresztény reménységről. Azt szeretném még kérni a testvérek, a nőtestvérektől, hogy aki szívesen süt, attól mármint, hogy valami süteményt, attól ezt szeretettel elfogadjuk. Zsófival, a feleségemmel kellene egyeztetni, hogy ki az, aki tud vállalni, és akkor mikorra hozza, mennyit hozzon. Kérem, hogy nála és vele beszéljék meg ezt a hölgytestvérek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, az záró énekünket keressük elő, a 295-ös éneket, és énekeljük el ezt mindkét versével, és utána nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk mai Isten tiszteletünket. 295. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség.